Nosztalgiázni jó. A nagyszülők emlékein keresztül az 50-es évekbe, az unoka történetei révén pedig a 80-as, 90-es évekbe repít Bankó Erdősi Viktória könyve. Felelevenít szokásokat, kifejezéseket, megidéz tárgyakat, amelyeket már legfeljebb csak a múzeumokban láthatunk. Szokatlan szerkezetű, filmszerű, multidéző családregény ez Péterfi Novák Éva ajánlásával. Elég az hozzá. Ez a címe az idén jelent meg a Tarandusz kiadónál, és a nagyobb könyvesboltokban, valamint online áruházakban már kapható. További információért látogass el a kiadó oldalára.
Ez itt a Könyvépítők Podcast olvasóknak és íróknak. Egy podcast, ahol írók mesélnek arról, hogyan lesz az ötletből készmű, és könyvpiaci szakemberek mutatják be, hogyan lesz a készműből könyv. Mesterfogások és trükkök, örömök és kihívások az alkotási folyamatban, szakmai kulisszatitkok és könyvpiaci lehetőségek a gyakorlatban, az ötlettől az olvasó polcáig. Az adásunk támogatója Publio kiadó, a Self-Publishing magyarországi úttörője. A Könyvépítők podcast vendégeivel Fehér Gábor műsorvezető beszélget.
Mai vendégünk Nagy Boldizsár, kritikus, műfordító és szerkesztő, a Meseország mindenki kötet szerkesztője. Most, hogy ezt elmondtam, már szükségtelen magyarázni, hogy miért is vagy a Könyvépítők podcast vendége. Természetesen a Meseország mindenki című mesegyűjteményről fogunk főként beszélgetni, ami szerintem ma Magyarországon ebben az évben a legismertebb mesekönyv lett. Boldizsárral benézünk a kulisszák mögé, a könyv születésétől, megjelenésétől, 1500, majd 15000 példányszámos megjelenésétől, a darálón, a petíción, a tüntetéseken keresztül a mai 2020 végi állapotig ezt fogjuk végigvenni. Szervusz Boldizsár, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szia, én köszönöm a meghívást, és én is köszöntök minden kedves hallgatót.
Arra szeretnélek kérni először is, hogy mesélj magadról, hogyan lettél te kritikus, műfordító, szerkesztő, honnan a könyvek iránti szeretet?
Igazából ez onnan datálható, hogy elkezdtem olvasni, amikor már óvodában megtanultam olvasni, azóta falom valójában gyerekkönyveket, maga meséket. Azt játszottam igazából, hogy van egy magazinkiadóm, már 10 éves korom előtt is, akkor gyártottam otthon az újságokat, képregényeket, aztán ezeket árultam otthon a családon belül, aztán már a suliban is, a suli újság konkurenciáját csináltam meg tulajdonképpen, és azóta is így folyamatosan figyelem azt, hogy mit olvasnak a gyerekek, mi érdekli őket. Nagyon fontosnak tartom azt, egyetemen is ez volt a mániám, ezzel foglalkoztam. Igazából nem érdekelt annyira a kortárs irodalom, az érdekelt, hogy a gyerekekhez mi jut el, ők milyen világot, hogyan ismerik meg a világot, milyen, nem csak a könyveket, hanem milyen kultúra veszi őket körül, mit látnak a színházban, milyen rajzfilmeket néznek, sorozatoknak milyen üzenetei vannak. Ez nagyon érdekel, de nem pedagógiai szempontból érdekelt, hanem mint irodalmár elsősorban.
Értem. Azt hogy kérdezzem meg, hogyha mennyire igen, a mesék határozták meg, hát nyilván a gyerekkor, de aztán azóta a felnőtt énedet is. Volt valami kedvenc mese, vagy mesehős? Tehát ez mi volt neked gyerekkorodban a best of?
Szerintem nekem pont ez lehetett, ami miatt beakadt ez a dolog, hogy nem igazán volt kedvenc, illetve nagyon sokára éreztem azt, hogy találtam olyan mesét, ami tényleg megszólít, ami tényleg rólam szól. Anyukám nagyon sokat mesélt, úgyhogy szerettem a meséket, de mindig volt egy hiányérzetem igazából. Ezért is kezdtem el szerintem könyvtárba járni már egész hamar, hogy ott majd én keressek olyat, ami közel áll hozzám. De ami legelőször megfogott, azok a Mumin történetek voltak, amiket először csak rajzfilmben, meg képregényben olvastam, és utólag jutottam el a könyvekig. A népmesékkel mindig hadilában álltam, hát egy ilyen visszás volt, ilyen ambivalens volt a viszonyulásom a népmesékhez, mert egyrészt elvarázsolt az a világ, de mindig úgy éreztem, hogy valami, hogy kimaradok. Nem tudom. Egyrészt roma is vagyok, félig, tehát az egyik szülői ágról, meg már gyerekkorom óta tudom, hogy meleg vagyok, és erről nem beszéltem valójában egyikről sem, úgyhogy nekem ilyen kapaszkodók is kellettek volna valahol, tehát ezeket kerestem mesékben, még nem annyira tudatosan, de egy utólag látom, hogy ezért menekültem mindig a könyvtárba, meg bújtam a könyveket.
De akkor úgy láttad, úgy érezted, hogy akkor ez a fajta azonosulás, vagy ez a minta hiányzik a mesékből?
Igen, hát azonosultam mindig a bicepócákkal, meg a kiközösítettekkel, meg azokkal, akik így nem találják meg a helyüket, de igazából kamaszkoromban találtam először olyan könyveket, amik tényleg arról szóltak, olyan élethelyzetekről szóltak, amik engem érintenek, és akkor fordultam a felnőtt könyvek felé, inkább ott találtam meg ezt a témát, de egyetemen pedig azzal szerettem volna foglalkozni, mert két terület érdekelt, a gender studies nyilván, meg a gyerekirodalom, és akkor mélyedtem el ebben, hogy de miért nincs ilyen, miért így lettem kritikus igazából. Elsősorban az érdekelt a gyerekkönyvekben, hogy hogyan reprezentálják a nemeket, a különböző nemi identitásokat, szexuális irányultságokat, mennyire sztereotípak, mennyire megengedőek, mennyire nyitottak a külföldi vagy a magyar gyerekkönyvek.
És a nemzetközi meseirodalomban ez mennyire van jelen? Ez más, mint itt az itthoni mese folklór?
Természetesen külföldön sok ilyen könyv van, jobban már több, mint itthon, de én azt látom, hogy ezeket nézegetem, olvasom, hogy igazából ezek még mindig ott tartunk, hogy ilyen úttörő jellegűnek számítanak. Tehát ha megjelenik egy újabb olyan könyv, ami arról szól, hogy két apukájában egy gyereknek, arról még egy amerikai vagy egy holland kiadó is tehát ezt úgy marketingeli, hogy fú, hát ez most egy nagyon különleges téma. Tehát valójában ez ott sincs ennek még egy nagy hagyománya, ott sincs egy kialakult műfaj, tehát nincsenek ennek a műfajnak külön ismertető jegyei igazán, még nagyon kevés ilyen mű van. 80-as évektől fogva jelennek meg meleg és leszbikus témájú gyerekkönyvek, újabban az elmúlt egy-két évben már transzneműekről szóló is, de például nagyon kevés olyan van, ami aszexuálisokról szólna, vagy biszexuálisokról, vagy még a kisebbségeken belül is marginalizáltabb csoportokról. Úgyhogy ez még az egész világon egy ilyen nagyon új és felfedezésre váró terület.
És mit gondolsz erről, hogy nagy vita volt pszichológusok között is, hogy hol kezdődik az a korhatár, amikor egy ilyen könyvet a gyerekek kezébe érdemes adni. Mi a te személyes véleményed erről?
Én nem vagyok sem pedagógus, sem pszichológus, én is csak így kívülről olvasom a szakvéleményeket, mert ugye én bölcsész vagyok, de én azt látom, hogy minden gyerek más. Én például már egész korán érteklődni kezdtem ez iránt, de aki szerint, tehát a szülőként az ember látja, hogy a gyereke éppen mivel van elfoglalva, hogyha éppen a vámpírok érdeklik meg a kalózok, akkor nyilván olyan könyveket vesz neki, vagy ilyenekről beszélnek, de hogyha azt látja, hogy éppen azon problémázik mondjuk egy kisfiú, hogy játszott-e Barbie-kkal, vagy egy lány azon problémázik, hogy szeretné rövid fiús hajat, akkor nyilván a szülő azt levágja, hogy itt másfajta meséket érdemes esetleg neki olvasni, vagy más dolgokról érdemes vele beszélgetni, mert egyszerűen azért nem más foglalkoztatja. Meg én azt gondolom, sok gyerekpszichológushoz hasonlóan, hogy a gyerekek mindent látnak valójában, mindent észlelnek, azt is, amiről otthon nincs szó, és még ha nem is hozzák szóba, kérdések merülnek fel bennük folyamatosan azzal kapcsolatban, amit látnak, tapasztalnak. Tehát látják az utcán a hajléktalanokat, látják azt, hogy többféle ember van, hogy több vannak színes bőrűek, látják azt is, hogy velük hogyan bánnak, hallják otthon esetleg, hogyha cigányoznak, vagy zsidóznak, buziznak, tehát ezeket a gyerek nem igazán tudja összerakni, igen. Úgyhogy ezek mind olyan fontos témák, amikről beszélni kell, mert feszültséget okoznak a gyerekben, illetve olyan sztereotípiákat épít ki benne, ami senkinek nem jó, többek közt neki sem.
Igen, jó, hogy a színesebb kínálatról is beszélni kezdtünk, hiszen akarva akaratlanul a homoszexualitás témájáról témájáról kezdtünk, vagy onnan közelítettük meg most ezt a könyvet, de nem csak erről szól ez a könyv, a legnagyobb vitát nyilván ez váltotta ki, de akik kevésbé ismerik a könyvet, kérlek mondd el, hogy milyen mesék vannak még benne a homoszexualitás bemutató mesén kívül.
17 mese található a könyvben, és nyilván tényleg a meleg, leszbikus, transznemű mesék kaptak a legnagyobb visszhangot, már csak azért is, mert a Labrisz Leszbikus Egyesület adta ki a könyvet, de az egyesületnek kezdettől fogva az volt a célja, hogy ezeket a témákat más kisebbségi helyzetekkel és marginalizált csoportoknak a problémáival együtt kezelje, és ezzel is rámutasson arra, hogy ezeket a csoportokat mind ugyanazért az ok, mind ugyanazért az ok miatt kezeli a társadalom kisebbségként, vagy hogy ugyanaz a hatalmi mechanizmus nyomja el ezeket a hangokat. Úgyhogy fontosnak tartották már az elején, hogy legyenek olyan mesék is a kötetben, amelyek mondjuk romákat mutatnak be, vagy amelyekben bemutatjuk azt, hogy milyen egy bántalmazó családban az élet, vagy vannak alkoholista szülők mellett felnövő gyerekek, vannak mély szegénységben élő szereplők a könyvben, megjelennek zsidó szereplők, humos hirtelen.
Tehát általában valamilyen kisebbséghez tartozó, vagy valamiért egy kirekesztés megélő szereplői, főszereplői vannak ezeknek a meséknek, ha jól értem, amit mondasz.
Igen, tehát az a közös bennük, hogy valamilyen oknál fogva kirekesztettek, igen.
Arról tudsz, hogy hogyan jött az ötlet a Labrisznál, hogy szülessen egy ilyen könyv?
Kövesi György a Labrisznak az aktivista és egyébként pedagógus, ez az ő ötlete volt. És én őt ismerem onnan, hogy egyszer készítettem vele egy interjút a Melegség és Megismerés programról, amiben ő dolgozik. Hát egy olyan program egyébként, aminek a résztvevői iskolákat keresnek fel, jellemzően középiskolákat, egyetemeket, és ott a melegséggel kapcsolatos sztereotípiákról beszélgetnek a diákokkal. De mivel jött ez a járványveszély, ezért ugye nem tudnak már így járni az iskolákba, és jött ez az igény, hogy valamit mégiscsak csinálni kellene, valami hasznos dolgot, és akkor született meg ennek a könyvnek az ötlete, és így kerestek meg engem, mint gyerekkönyv szerkesztőt, hogy részt vennék ebben, pedig természetesen igen mondtam, mert álmom volt, hogy egy ilyen könyvben dolgozzak. Úgyhogy így jött az ötlet tőlük, jobban mondva Györgyitől, aki aztán végül nem vett részt a könyv készítésében, de figyelemmel kísérte, meg mai napig figyelemmel kíséri.
Egy kicsit a szakmai oldalt is kérlek világíts meg. A szerkesztés folyamán mik voltak a kihívások, mi volt a legtöbb munkád vele, a szerkesztés folyamatáról mesélj, kérlek.
Hát ez egy nagyon bonyolult munka volt, ez biztos. Az elején ugyanis már kitaláltuk azt a nehezítő körülményt, hogy ne csak felkért szerzők írjanak mesét a könyvbe, akik ismert magyar szerzők, hanem írjunk egy pályázatot, amire olyanok pályázhatnak, akik még nem ismertek, vagy még nem jelent meg tőlük szöveg sehol, és egy olyan válogatást szerettünk volna létrehozni, amiben az ismertek, vagy a kanonizált szerzők együtt szerepelnek ezekkel az új hangokkal. Ugye már itt tudhattuk azt, hogy egyenetlen lesz nyilván a színvonal, de valójában próbáltam ezzel nem foglalkozni, meg így elhallgattatni a fejemben ezt az irodalmár hangot, mert tudtam, hogy itt fontosabb szempontok fognak érvényesülni, mint hogy mennyire virtuóz valaki a, nem tudom, szövegalkotás területén, hanem olyan hangokat szerettünk volna, akik hitelesek, akik empatikusak, amiben érezzük ezt a indulatot, ami nem is indulatot, hanem de egyébként azt is tényleg, mert annyi minden kapcsolódik ehhez, de azt hiszem, inkább a hitelesség volt a fő szempont. Olyan szövegeket próbáltunk válogatni, akiknek a szerzői vagy érintettségük okán, vagy azért, mert beleásták magukat egy-egy kisebbségnek a helyzetébe. Erről úgy tudnak írni, ahogyan eddig még mondjuk senki nem írt Magyarországon gyerekeknek.
Tehát maga az érintettség az akkor ez esetben akkor jobban nyomott alatba, mint mondjuk a tökéletes írói mesterség ismerete.
Igen, nagyon fontosnak tartottuk, hogy legyenek érintettek, akik hangot kapnak, igen. És az is fontos volt persze, hogy jól írjanak, mert voltak, hogy érintettként már az ötlet, tehát amikor elküldt a novella, vagy a mesével kapcsolatos ötletét, akkor már láttuk, hogy talán nem lesz képes arra, hogy egy kerek mesét megírjon. Úgyhogy végül természetesen nem mindenki kapott esélyt arra, hogy bekerüljön, de ez volt igen a legfontosabb számunkra, hogy még ha nem is olyan kiforrottak ezek a hangok, de kapjanak helyet. És az is fontos volt, hogy olyanok mellett kapjanak helyet, akiket viszont meghallgatnak az emberek, mert ismerik őket, olvassák őket.
Ilyenkor, aki kevésbé ismeri a szerkesztő feladatát, akkor ezt lehet azt mondani, szerkesztőként mennyire van benne a te hangod az összes mesében? Uh-huh. Kicsit ott van mindegyikben Nagy Boldizsár keze?
Hát ez nekem egy nagy dilemmám volt, igen, hogy mennyire nyúljak bele. Végül azt mondanám, hogy nem. Van egy-két mesemben nagyon belenyúltam, nem akarom elárulni, hogy melyik, de ott talán érződik, hogy ott nagyobb beleszólást engedtem meg magamnak, de alapvetően próbáltam hagyni azt, hogy érvényesüljenek ezek az egyedi hangok. Értek olyan kritikák, amik kifogásolták például azt, hogy sokszor akadozó nyelven beszélnek, nem olyan gördülékeny, nem olyan könnyen olvasható. De azt gondolom, hogy amikor valaki egy olyan dologról ír, amiről még nem írt senki, akkor valahogy érthető is, hogyha kicsit akadozik a nyelvezete, vagy hogyha nem olyan könnyen jönnek szájára a szavak. Úgyhogy nekem ez néha külön tetszett, hogy mondjuk a mesélő maga is egy kicsit nehezen tudja kifejezni magát. Nem akartam ezeket egyszerűsíteni, semlegesíteni, népmesésíteni, csak azért, hogy ilyen aranyos, általános, tehát meséhez hasonló legyen. Sokszor azt éreztem, hogy az elutasítás, tehát a társadalom elutasítása miatt érzett szomorúság vagy düh pont így jelenik meg jól a szövegben, ahogy most benne van.
Aztán igen, megjelenik a könyv, megjelenik a mese, és számítottatok erre, hiszen történt itt könyvdarálás, hangos tüntetés, társadalmi vita, nyilván egészen szélsőséges nyelvezettel elmondott vélemények. Amikor kiadtátok, akkor számítottatok ekkora viharra?
Egyáltalán nem. Nagyon, nagyon enyhe visszhangra számítottunk. Konkrétan arra számítottunk, hogy 500-an megveszik egy éven belül az első 500 példányt, és nagyon kevés helyen fognak róla beszélni. Úgyhogy amikor megjelenés követő első héten hallottuk, hogy másnap a Mi Hazánk szervez egy online sajtó eseményt, ahol meg fogják semmisíteni a könyvet, akkor nagyon megijedtünk, és össze is hívtunk egy ilyen válságstábot Zoom-on, hogy mi legyen most, és próbáltuk kitalálni, hogy hogyan reagáljunk, mert hogy valamit reagálnunk kell, mit fog szólni a közösségünk, vagy mit fognak szólni azok, akiknek nagy problémát jelent az, hogy mondjuk Magyarországon melegként élnek, vagy LMBTQ emberként, vagy akár romaként, vagy bármilyen más kisebbség tagjaként, és így most egy ilyen támadást kapnak. Úgyhogy próbáltunk valamit kitalálni, aztán ötleteltünk is egy kampányon, de mire azt elkezdtük, addigra a legnagyobb döbbenetünkre azt láttuk, hogy megszólalt rengeteg ember, felrobbant tulajdonképpen az internet, és a mi kis kampányunk alig kapott igazából ebben hangot, vagy hát így nagyon kevés emberhez jutott el a kampányunk, mert mindenki más megvédett bennünket tulajdonképpen, úgy éreztük, hogy felébredt az ország, vagy hogy így, tehát nagyon-nagyon örültünk ennek a reakciónak, tehát egyáltalán voltunk rá felkészülve.
És aztán ebből az 500 példányból, ha jól tudom, 15 000 eladott példány lett?
Hát most már a 15 ezer után újabb 15 ezeret kellett kinyomnunk, úgyhogy most már 31.500 példánynál tartunk. Hát, mi úgy néz ki, hogy karácsonyig el fog fogyni, úgyhogy nem tudom, mi lesz. Ez most már a harmadik utánnyomás. Igen, tehát most jön a harmadik utánnyomás.
Igen, ez is jelzi, hogy akkor azért van igény arra, hogy ezekről a helyzetekről beszéljünk.
Negyedik, bocsánat.
És igen. Ez mindenképpen egy biztató dolog. Tehát ugye beszéltünk erről, hogy láttunk egészen hangos gyűlölettel teli kritikákat, akciókat, viszont engem a Párbeszéd fontossága jegyébe érdekelne, hogy volt-e olyan kritika, inkább gondolok arra, hogy a konzervatívabb oldalról olyan kritika, amelynek mind a formájával, mind a tartalmával akár egyet tudtál érteni, vagy hatott rád, vagy elgondolkodtatott. Tehát most nyilván nem arra gondolok, hogy valaki elkezd buzizni, meg szélsőségesen beszélni, igen, akkor ezzel nehéz mit kezdeni, de volt-e olyan érdembeli kritika, ami visszajelzés értékű volt?
Volt, igen, és nagyon örültem neki, hogy sokan írtak róla értő kritikát. Igazából csak ezeket tudom hasznosítani. És azt értem értő kritika alatt, ami a helyén kezeli a kötetet. Tehát mondjuk figyelembe veszi azt, hogy ez egy antológia, tehát nem azon kezd el rugózni, hogy egyenetlen a színvonal, úgyhogy az egész kötet nem ér semmit, mert nyilván vannak benne kezdőszerzők is, akiket nem illik Eszterházihoz hasonlítani, és szerintem ezek a szerzők nem is szeretnének Eszterházik lenni, sem most, sem később, mert ennél más feladatuk van, vagy más miatt írnak. Úgyhogy két kritikára tudok visszaemlékezni, ami sokat agyaltam. Az egyik az Alka Csenge Virágnak a kritikája volt, aki nagyon fontos, akinek a véleménye nagyon sokat számít nekem, mert ő egy népmesegyűjtő, és ő is nagyon sokat kritizálja a meséket, és gyűjt olyan népmeséket, amelyekben megjelenik a sokszínűség, vagy ahol a reprezentáció, a sokszínűség reprezentációja az elüt az átlagos népmesei reprezentációktól, tehát egy ilyen inkluzívabb. És szerencsére neki tetszett, és dicsérte azt, hogy milyen sok mindent összeszedtünk, milyen sokféle identitást, életet bemutatunk a könyvben. A másik, ami pedig nem volt ennyire pozitív, de mégis fontos volt nekem, az a Nádori Lidiának a kritikája volt a revizorom, aki pedig arról... akinek az volt a dilemmája, hogy szabad-e irodalmi szempontból értékítéletet mondani egy ilyen könyvről, amikor vállaltan olyan emberek is írtak bele, akik nem hivatásos írók, hanem inkább az érintettségük miatt, és ő fogalmazta meg azt, hogy valójában ilyenkor az olvasó másképp áll ezekhez a mesékhez, egy felnőtt olvasó, mert akkor félre kell tenni a szövegminőséggel kapcsolatos elvárásait, és nyitottsággal kell feléjük fordulni. Ez nekem nagyon jó volt, nagyon jó esett, hogy ezt leírta, miközben ezután kifejtette azt, hogy természetesen nem mindegyik szövegnek a minősége jó, és ezzel egyet is tudok érteni egyébként.
Boldizsán, menj,
viszont, igen.
Folytas.
Viszont voltak olyan kritikák is, olyan kritikusok is, irodalom kritikusok, akik mondjuk liberálisnak mondhatóak, és ennek ellenére bántóak voltak, és itt tenni különbséget az értő és nem értő kritika között, mert ők mondjuk már magát a témafelvetést is erőszakosnak tartották, vagy azt mondták, hogy ezen már túl kéne haladni, és miért sajnálkoznak a kisebbségek, hogy állítólag még a gyerekek is már csak legyintenek erre, hogy melegek meg romák, hogy hagyjuk már ezeket a problémákat, és nem kell a saját küldetéstudatunktól meghatódóra megő hangon sajnálkozni, patetikus mondatokat használva. Ezeket a kritikákat viszont, ezeket is hasznosítani tudom valójában, mert ilyenkor derül ki, azt hiszem, hogy amikor látszólag jó indulatú valaki, az is az elnyomást támogatja, úgyhogy nagyon résen kell lenni, hogy ki hogyan mond jó véleményt.
Ez egy nagyon, nagyon messzire vivő gondolat, amit most felvetettél, azt gondolom, hogy erről akár egy külön műsort is lehetne szentelni.
Igen, talán ebbe is ne is menjünk bele jobban.
Érdekes jelenség. Boldizsár, mennyibe változtatta meg az életed a könyv? Megváltoztatta?
Hát abszolút megváltoztatta. Először is azért, mert már nagyon rég szerettem volna, ha megjelenik egy ilyen könyv Magyarországon. Nagyon szerettem már természetesen, hogyha ebben én is részt vehetek, de annak is örültem volna, ha csak megjelenik egy ilyen. Évek óta nyisztalom a gyerekkönyvkiadókat, ahol dolgoztam, hogy csináljunk egy hasonlót, vagy adjunk ki egy hasonló témájú külföldit magyar fordításban, és mindig azt a választ kaptam, hogy erre nincs igény, hogy a társadalom erre még nem áll kész, a szülők ennél jóval konzervatívabbak, hogy nagyon kevés érintett van Magyarországon, nem jönne be itt sok bevétel, stb. Úgyhogy amikor a Labrisz megkeresett ezzel az ötlettel, én már akkor boldog voltam, és annak is örültem volna tényleg, ha 1500 példányban fogy el 2-3 év alatt. De hogy azért változtatta meg valójában az életem, mert 31.500 ember úgy gondolta, hogy meg kell ezt vennie, és hogy helye van ennek a családban, hogy ezek a témák fontosok, erről beszélni kell a gyerekekről. Ez számomra egy annyira fontos üzenet, vagy egy visszajelzés volt, hogy nem pozitívan csalódtam a magyar társadalom, igazából azt gondoltam én is, hogy ennél konzervatívabbak vagyunk. Úgyhogy csak külföldi reakciókról már nem is beszélve, tehát 20 külföldi megjelenés, vagy megkeresésnél tartunk, és készül a hangos könyv a YouTube-on, meg stb.
Tehát akkor várható, hogy valamelyik országban hamarosan megjelenik a Meseország?
Igen, most elkezdődtek a tárgyalások, és Hollandiától kezdve Brazíliáig, meg nem tudom, Indiáig, mindenhonnan jöttek érdeklődések, úgyhogy szerintem jövőre elkezdődnek ezek. Elsőként azt hiszem angolul fog megjelenni, de ezeknél a külföld is, ezeknek is nagyon örülök, de az egyébként szerintem, vagy nekem még fontosabb, hogy pedagógusok és gyerekpszichológusok elkezdtek komolyan foglalkozni a könyvekkel, új programokat indítanak, együttműködések születtek, szakmai viták, és tényleg látni, hogy beindult a változás, hogy egy olyan légkör lesz most már talán több iskolában, ahol a gyerekek szabadabban beszélhetnek bármiről, nem kell földön kívülnek érezni magukat, hogyha ők bármi miatt mások, akár a hősként is tekinthetnek magukra, mert látják, hogy vannak ilyen mesék, amikben vannak roma hősök, meleg hősök, transznemű hősök, és nem kell titkolózva leélni a fél életüket. Ez szerintem ez egy hatalmas nagy változás lehet, hogy most elindul.
Ez biztos, hogy hatalmas lépést tettetek, és hát és nem mondanám, hogy az állóvizet kevertétek föl, hiszen nem állóvíz volt ez, de hogy tényleg nagy hatást váltott ki ez a könyv, és jó dolog, ha könyvek ekkora hatást tudnak kiváltani belőlünk, és szerintem önmagában már egy jó üzenet. Vannak-e hasonló tervek a közeljövőben? Olyan művek, ami hasonló hullámokat keltenek, tabukat feszegetnek majd?
Egyelőre most mi még ezzel a könyvvel foglalkozunk, csak azért is, mert a Labrisz nem egy könyvkiadó, hanem ők egy civil egyesület, ahol aktivisták dolgoznak a saját munkájuk mellett, szóval így nagyon kevés idejük van arra. Én pedig külsős vagyok, én is máshol dolgozom közben, szóval így nem igazán jutottunk még el odáig, hogy elkezdjük a folytatást tervezgetni. De én, amit nagyon várok, vagy amire nagyon kíváncsi vagyok, hogy a gyerekkönyvkiadók hogyan fogják lereagálni, hogy lesznek hasonló könyvek. Nagyon remélem, hogy igen. Nem csak ilyen témákban, de egy csomó fontos társadalmi témában, amiről még, mivel kapcsolatban jó lenne, ha jelennének meg könyvek.
Lehet, hogy megtörtétek a csendet, és egy könyvkiadó azt is láthatja benne, hogy ennek itt piaca van, és nagy érdeklődés van iránta, és
igen.
Ha ez egy ajtót nyitott, akkor ez valóban ez is egy eredmény.
Biztosan mindenki kíváncsi arra, hogy vajon mit olvas éppen az író, milyen könyv lapul az éjjeli szekrényén. E rovatunkban feltesztük a kérdést az íróknak, mit olvas éppen. Rovatunk támogatója a rukkala.hu online könyvcserélő portál. Egy jó könyvre vágysz, ajándékozzál egy könyvet ma, és kapsz érte egy másikat holnap.
Most végeztem a Rossz Feminista című könyvvel, és elkezdtem a Por könyve 2-t Philip Pullmantól. Úgyhogy most ezt. Nagyon nehéz volt kiválasztani, hogy mit olvasok karácsonyra, mert ez a kedvenc olvasás időszakom. Úgyhogy vettem legalább 10 könyvet, de most a Philip Pullman mellett döntöttem.
Kedves hallgató, olvasó, író, a Könyvépítők podcastet hallottad. Ha tetszett a beszélgetés, nézd be a Facebook oldalunkra, facebook.com/könyvépítők. Ötleteidet vendégírókkal, vagy a nekik feltett kérdésekkel kapcsolatban oszd meg velünk a www.könyvépítők.hu oldalon. Az eddigi adások visszahallgathatóak a Spotify, Apple, Google podcast felületein, valamint a SoundCloud-on. Iratkozz fel podcastünkre, hogy ne maradj le a következő adásról.